Isten igéjét János evangéliumából, a 16. részből, a 16. verstől a 23. versig olvasom. Egy kis idő még, és nem láttok engem, de ismét egy kis idő, és megláttok engem. A tanítványai közül egyesek ezt kérdezték egymástól. Mi az, amit mond nekünk? Egy kis idő, és nem láttok engem, és ismét egy kis idő, és megláttok engem. És ez, mert én elmegyek az atyához. Így szóltak tehát, mi az a kis idő, amiről szól? Nem tudjuk, mit beszél. Jézus észrevette, hogy meg akarják kérdezni, és ezt mondta nekik. Arról kérdezősködtök egymás között, hogy ezt mondtam? Egy kis idő még, és nem láttok engem, de ismét egy kis idő, és megláttok engem? Bizony-bizony mondom néktek, hogy ti sírni és jajgatni fogtok, a világ pedig örül, ti szomorkodtok, de szomorúságotok örömre fordul. Amikor az asszony szül, fájdalma van, mert eljött az ő órája. De amikor megszülte gyermekét, nem emlékszik többi a gyötrelemre az öröm miatt, hogy ember született a világra. Így most titeket is szomorúság fog el, de ismét meglátlak majd titeket, és örülni fog a szívetek, és örömötöket senki nem veheti el tőletek, és azon a napon nem kérdeztek én tőlem semmit.
Imádkozzunk! Mennyei Atyánk, köszönjük neked, hogy együtt lehetünk, és ahogy összegyűltünk most, te előtted nyitjuk meg az életünket, a gondolatainkat, a szívünket, hiszen azért vagyunk itt, hogy téged imádjunk, hogy veled találkozzunk, hogy te szólj hozzánk és formálj bennünket. Köszönjük neked azt a nagy bizonyosságot, amelyet az Úr Jézus Krisztusban ismerhettünk fel, hogy életünknek minden ideje a te kezedben van. Akár olyan idő ez most, amikor nem látunk téged, és távol találjuk magunkat tőled, akár olyan idő, amikor közel vagyunk hozzád, és békességünk, biztonságunk, örömünk van benned. Köszönjük neked, hogy akár így, akár úgy, de a tiéd vagyunk, és hozzád tartozunk. Köszönjük neked, hogy keresel bennünket, és keresed az életünket. Szeretnénk most eléd hozni mindazt, amiről tudjuk, hogy elválasz tőled, amiben fellázadtunk ellened, amelyben tudjuk, hogy megtagadtuk a te parancsolataidat, nem szerettünk téged, és nem szerettük többi embert. Bocsásd meg minden önzésünk, hamisságunk, vitatkozásra való hajlamunk, bántó szavaink, hamis tetteink. Az Úr Jézus Krisztusért kérünk téged, hiszen azért jött el, és azért támad fel, hogy bennünket magadhoz örej. És ahogy eléd jövünk újra megerősödve abban, hogy nem vetsz el, imádkozunk, hogy áraszd ki szent lelkedet. Jöjj el! Frissíts fel, erősíts meg, újíts meg. Igazságoddal, igéddel beszélj hozzánk, vigasztalj, bátoríts. Megvalljuk, hogy oly nagy szükségünk van rád. Köszönjük neked, hogy itt lehetünk és találkozhatunk veled. Köszönjük, hogy te mindent elkészítettél a számunkra. Többet, mint amit gondolnánk vagy elképzelnénk. Amen. A 126. Zsoltárt olvasom. Zarándokének. Mikor jóra fordította Sion sorsát az Úr, olyanok voltunk, mint az álmodók. Akkor megtelt a szánk nevetéssel, és örömkiáltás volt a nyelvünkön. Ezt mondták akkor a népek, hatalmas dolgot tett ezekkel az Úr. Hatalmas dolgot tett velünk az Úr, ezért örvendezünk. Fordítsd jóra sorsunkat, Uram, a délvidéki kiszáradt patakmedrekhez hasonlóan. Akik könnyezve vetettek, újongva arassanak. Aki sírva indul, mikor vetőmagját viszi, újongva érkezzék, ha kévéit hozza. Ahogy az elmúlt héten is mondtam, és ezt is mondom folyamatosan, hogy nagy és fontos változás történik a gyülekezetünk életében, és a változásokat alapvetően nem szeretjük. Az egész világ változik körülöttünk gyorsabban, mint bármikor. Van egy ilyen mondás, hogy az egyetlen egy biztos dolog az, hogy minden változik. Amikor egy gyülekezet egy újabb istentiszteletet vezet be, akkor nagyon komoly kihívásokkal szembesül. Nagyon komoly, alapvető és mély változások történnek. És ugye visszaszámlálásban vagyunk, 2 hét, és elkezdjük megélni sokkal inkább azt, amiről eddig csak beszéltünk. És úgy beszéltünk erről a gyülekezetünk életében, erről a változásról, hogy elkezdődik egy második istentisztelet, egy esti istentisztelet, hogy ez olyan, mint amikor fel kell mennünk egy hegyre, egy dombra, ami nem könnyű, nehéz, küzdelmes, másrészt vonzó, de persze nem egészen tudjuk, hogy mi fog bennünket a dombtetőn vagy a hegycsúcson várni, mit fogunk onnan látni, ha még nem jártunk arra. Miért kezdünk el egy új istentiszteletet? Miért akarunk ebből ezáltal még inkább részeseivé lenni Isten munkájának, ahogy összehív, összegyűjt, elhív embereket? Miért fontos ez nekünk? Miért szeretnénk kívülállóknak bizonyságot tenni az Úr Jézus Krisztusban megismert életről? Mi a motivációnk? Nem a növekedés. Nem az, hogy minél nagyobb, annál jobb egy gyülekezet. Sőt, ahogy mondtam, veszteségeink is lesznek. Nem is önmagunk igazolása. Nekünk igazunk van, és ezt igazoljuk azzal, hogy minél többen gondolkozzanak úgy, ahogy mi, mert akkor annál jobban tudjuk, hogy nekünk igazunk van. Nem. Nem valamiféle agresszív térítési szándék, vagy valamiféle manipulatív szándék. Nem. Akkor mi? Az evangélium, mint megtalált kincs felett érzett öröm továbbadása. Csak ez lehet hiteles forrása bármilyen bizonyságtételnek Jézus Krisztusról. Amit ő hozott az életembe, oly nagy ajándék, oly nagy öröm, hogy én ezt tovább szeretném adni. 3 Zsoltárról beszélünk, múlt vasárnap, most és jövő vasárnap, ami a hegyre felmenők éneke, zarándokének, akik készülnek a jeruzsálemi szentélybe, a jeruzsálemi templomba, hogy ott találkozzanak Istennel. És mindhárom Zsoltár az evangélium valami nagy ajándékát fogalmazza meg nekünk. Mindhárom Zsoltár úgy készít minket, hogy na ez az, amit kaptunk az evangéliumban, ez az, amit tovább szeretnénk adni. Múlt héten arról beszéltünk, hogy mit is jelent, és hogyan érthetjük, hogy Jézus Krisztus által tudjuk, hogy ő a mi segítőnk, ő a mi őrizünk. Ma pedig arról fogok beszélni ennek a Zsoltárnak az alapján, hogy mit is jelent, hogy Isten a mi szabadítónk. A 126. Zsoltár, amit olvastunk, 2 nagy részből áll. Az első rész a szabadulás megtapasztalásának a felemlegetése. Mikor jóra fordította Sion sorsát az Úr? Ez már megtörtént. Eljött, szabadulást hozott. A második része a Zsoltárnak pedig egy újabb könyörgés, egy újabb kiáltás a szabadulásért. Fordítsd jóra sorsunkat, Urunk! Olvastuk. Azt mondja, tehát a Zsoltáros ott áll középen, most így mondom, az időben, visszatekint arra, hogy átéltem Isten szabadítását, átéltük Isten szabadítását, hogy jóra fordította a sorsunkat. Itt vagyunk most a jelenben, szükségben vagyunk, ezért kiáltunk, hogy újra fordítsd jóra a sorsunkat, és megvallja azt, hogy a jövőben ezt újra át fogjuk élni. És ehhez egy olyan képet használ, ami tőlünk városi emberektől feltételezem távoli, tőlem bizonyosan távoli, de valamikor nagyon közel állt az emberekhez, az emberek tapasztalatához, hogy akik könnyezve vetettek, azok újongva arassanak. Amikor a közösség abban élt, hogy fáradtságosan, nehezen, aggodalmak között izzadságosan, könnyezve vetünk, dolgozunk a földön, nem tudom eddig sokáig, de ha abból tényleg lett aztán aratás, étel és élet, akkor hatalmas, az aratás az mindig ünnep volt. És Jézus abban a részben, amit felolvastunk, ugyanerre a helyzetre egy másik képet használ, ami szintén a természetből vett kép, amikor azt mondja, hogy eljön az az időszak, amikor fájdalomban vannak a tanítványok, és ez olyan, mint amikor az édesanyja fájdalmak, gyötrődések közepette vajúdik, majd eljön az az időszak, amikor öröm lesz, amikor megszületik a gyermek, a megszületett gyermek feletti öröm miatt, azt mondja Jézus, nem emlékezik a fájdalomra. Fájdalommal könnyezve vettek, ujjongva aratnak, fájdalommal szüli a gyermekét, öröm, amikor megszületik. Hogyan fordítja tehát a sorsunkat jóra Isten? Hogyan hoz szabadulást? Hogyan állít helyre? Hogyan lesz a könnyek közötti vetésből örvendező aratás? Az idő síkokra nézve, amiről beszéltem, szeretnék erről szólni. Először, hogy mi az az első helyreállítás, az első fordulat, amikor először jóra fordítja Isten a sorsunkat, majd a megtérésről is beszélek ennek kapcsán, ez az első forduló, lerövidítem, első forduló. Akkor mi ez a köztes időszak, ezek a köztes fordulók, az életünk sírás és nevetés között zajlik. A focisták kedvére majd ezt egy végső forduló a harmadik részben, a jövőre nézve. Mi az első helyreállításnak a jelentősége? A Zsoltáros, ahogy mondtam, a jelenből beszél, imádkozik, és visszatekint a múltra, a nagy szabadulásra, amikor jóra fordította Sion sorsát az Úr. A Zsoltáros népe egész közösségével együtt, egész életére nézve mondja ezt, hogy egy hatalmas nagy isteni beavatkozás történt. Feltehetőleg ez a babiloni fogságból való szabadulásnak a nagy örömhíre, amikor Izrael 70 éven keresztül idegenben, elnyomásban élt Babilonba, és utána Isten szabadulást készített a foglyoknak. Visszatértek Jeruzsálembe, visszatértek Judeába, a saját földjükre, a saját városukba, és újjáépíthették azt, ahol addig csak romok voltak. Egészen új élet kezdődött a romokon, kulturális, gazdasági, vallási, politikai, társadalmi életben, csak értelemben, csak romok voltak. 70 év az idegenben. És azt érték át, hogy Isten egyszer csak olyan világpolitikai változásokat hozott, hogy hazamehettek, és újból belakhatták a földet, amit Istentől kaptak. Jóra fordította Isten a sorsunkat. De ez annyira távoli, de szeretném közelebb hozni. Képzeljétek el, hogyha holnap bejelentenék minden egyes devizahitellel terhelt család szabad. Valaki kifizette. Szabadulás. Sőt, az országnak az adósságát elengedték a befektetők, mert felülkerekedett a jobbikényük. Sőt, olyan szabadulás érkezne ezzel, hogy jobb és baloldal közötti hatalmas árok, ami a szívekben van, megszűnne. Akkora örömhír érkezne, akkora szabadság érkezne erre az országra. Olyan fényes jövő, jólét, és ezzel együtt igazság és béke köszöntene ránk, hogy egyszer csak minden egyes ember túllépne a sérelmeken, a gyűlöleten, és az egész ország tiszta lappal indulna. Együtt, hittel, reménységgel, egy jobb jövő felé. Ez a szabadulás. Mikor jóra fordította Isten a népünk sorsát, ilyenről beszél a Zsoltáros. Ezt élték át. Voltak benne küzdelmek, meg nehézségek az új életben is, de a semmiből valami egész új született. Elképzelhetetlen szabadulás, nem? Hát ez elég elképzelhetetlen, hogy ez megtörténjen holnap után. De ez a kifejezés, hogy jóra fordította, ez ezt jelenti, egy határozott változás. Isten beavatkozott, és a sírásból öröm lett. A gondból felszabadulás, a gyászból ünneplés, a nyomorúságból teljes öröm. És bár van értelme erről közösségi értelemben szólni, most mégis ezt az első helyreállítást, olyan értelemben első a Zsoltáros értelme, most erre néz vissza, volt már korábban is Izraelben ilyen, de ezt az első helyreállás, szabadulás gondolatát hadd vonatkoztassam most az egyénre, az egyes emberre. amikor először találkozunk Jézus Krisztus szabadító hatalmával, a megtérésre, az újjászületésre, amikor egy egyén éli át, akkor is, ha nem törlik el a hitelét, és nem újult meg az ország pillanatokon belül, de ez egyén átéli Isten szabadító munkáját, amikor valaki Jézus követőjévé lesz, és ezáltal valami teljesen új kezdődik az életében. A Zsoltáros elmond néhány olyan dolgot erről a nagy jórafordításról, szabadulásról, amit az is átél, az is megél, aki részesévé lesz Jézus megváltó munkájának. És erről most úgy szeretnék beszélni, bemutatom ezt, akik azt mondják, hogy én közeledek Jézushoz, azok látják, hogy na mi az, ami előttük van, amit Isten készít. Akik pedig középen vannak, milyen volt, amikor jóra fordította az életemet az Úr, azok visszatekinthetnek. És azt is lemérhetjük, hogy igazából hol is állunk ebben az első nagy fordulóval, első nagy szabadulás élménnyel, Istennel. Az első dolog, amit a Zsoltáros erről mond, hogy ez mindig több, ez több, mint bármikor gondoltad, vagy képzelted volna. Ez a szabadulás több, mint amit bármikor el tudtál volna képzelni. Olyanok voltunk, mint az álmodók. Annyira váratlan, annyira valószerűtlen, annyira gazdag, annyira bőséges, annyira különbözik minden korábbitól, amire az ember vágyott, ahol az életének békességet, vagy örömöt, vagy jelentést keresett. Annyival több Isten szabadításának az átélése, hogy ez csak egy álomhoz hasonlítható, mondja a Zsoltáros. Ugye gyakran megálmodjuk az általunk vágyott világot. Akár éjjel alvásban, akár a nappali álmainkban, úgymond. Ki az, aki fiatal korában, vagy aki még ma is fiatal, nem álmodja meg a szerelmét, legalább az álmában? Ki az, aki esetleg nem álmodik azzal, aki elment, aki meghalt, akit szeretett, és nem álmodja meg, hogy újra együtt vagyunk? És sok-sok mindenről beszélhetünk. Én például úgy visszaemlékeztem, hogy biztos sok mindent megálmodtam, de az eszembe jutott, hogy én megálmodtam többször azt, még ez a templom nem volt meg, hogy benn vagyok ebbe a templomba, vagy bejárom ezt a helyet. Mindig más volt, mint ami lett, de megálmodtam. Hát valószínűleg lesz ebből bármikor is valami. Most újra építkezünk. Isten szabadítása nem álom, hanem valóság, de olyan különös erővel, olyan szeretettel, olyan világossággal ragyog fel az emberben, olyan mélyen ragad meg, olyan mélyen ajándékoz meg, ahogy aki ezt tényleg átélte, tényleg találkozott Jézus Krisztussal, az soha nem gondolta volna. Emlékszel rá? Vissza tudsz emlékezni, milyen volt? Vagy ez az, amit várhatsz? A második dolog, amit a Zsoltáros elmond erről az első fordulóról, hogy felfakadó örömmel jár. Azt, hogy a megtelt a szánk nevetéssel, örömkiáltás volt a nyelvünkön. Mind a két kifejezésben ott van az, hogy spontán tör fel az öröm, a hála, az újongás a szívünkből. Van, aki tényleg újong és táncol hozzá, mi reformátusok inkább csendben vagyunk, de az öröm az spontán, valóságos és a szívünkből támad fel. Amennyiben ezt a máshoz soha nem hasonlítható örömöt nem ismered, kérdés, hogy mennyire részesedtél, és tényleg találkoztál ezzel a Jézussal, a jórafordítás isteni munkájával. Az igazi megtérés, és ez fontos, az igazi megtérés, az igazi szabadulás, ez az első nagy forduló, ez nem pusztán megérintettség Istentől, amit eljöttem ide, vagy valami más történt velem, és megérintett Isten, és ahogy korábban nem gondoltam rá, most úgy tudok rá gondolni, ez fontos, de ez még nem a nagy fordulat, hogy pusztán megérintődtem. Nem annyi, hogy eddig nem hittem, és most már megnyíltam arra, hogy higgyek, hogy hozzáforduljak. Nem pusztán ennyi. Nem annyi, hogy most lett egy segítő az életünkben, hanem az, hogy alapvető átrendeződés születik. Az egész élet új fénybe kerül. Kijöttünk Babilonból, visszamentünk, teljesen újat kezdtünk. Ez nem egy ilyen kicsi korrekció. Egy nagyon mély változás. Ezt mondja így a Zsoltáros, hogy aki sírva indul, az újongva érkezzék. Azt kell mondani, hogy minél nagyobb ez a nyomorúság, a sírás, a fájdalom, annál nagyobb lesz az öröm, amit átél az, aki Isten szabadításával találkozik. És a síráshoz, amikor az Istenhez fordulásról beszélünk, nem csak az tartozik hozzá, hogy különböző hiányok, nyomorúságok miatt az ember nyög, sír. Hanem az is hozzátartozik, és az igazi öröm ott fakad, ott születik meg, ahol oda eljutnak a babiloni foglyok is, hogy nem csak arról van szó, hogy elvesztettük az otthont, elvesztettük a hajlékot, elvesztettük a saját népünket, családilag a házunkat, ahol generációkon át éltünk, a vallásunkat, mindent, és sírunk, mert veszteségeink vannak. Hanem azért is sírnak egy idő után, mert felismerték, hogy ez a saját hűtlenségük, kemény szívűségük, bűnük miatt történt. Az igazi fordulóhoz, amikor Jézussal találkozunk, nem csak az történik, ha tartozik, lehet, hogy itt indul, hogy szükségünk van rá, valakire, aki kiemel, hanem az is, hogy felismerjük önmagunkat, és megszomorodunk, sírunk felette, bűn, bánat. Itt fakad az élet, itt fakad az öröm. Nem biztos, hogy azonnal történik ez, amikor valaki Isten felé fordul, de ahogy vele jár, idővel ez elmélyül és megszületik. És akkor történik az, ha mint az álmodók ezt a soha nem várt szabadítást átéljük, ha betelünk ezzel az örömmel, akkor történik az, amit a Zsoltáros mond, és azt mondták akkor a népek, hatalmas dolgot tett ezekkel az Úr. És utána azt mondják, hát tényleg hatalmas dolgot tett velünk az Úr, válaszol. Először a népek mondják, az Isten nem ismerők, hogy valami megváltozott. Úgy ragyogsz, ahogy eddig nem ragyogtál. Olyan békességed van, amilyen békességed eddig nem volt. Úgy működsz, úgy vagy jelen, családban, emberek között, ahogy te eddig nem voltál jelen. Aki az első fordulót Jézus által átélte, annak megváltozik az élete. Valamilyen szinten, valamilyen mértékben, valamilyen formában. Nem lesz tökéletes, távolról sem, egyikünk és sem. De valami változik, és ezt észreveszik. Ez az első forduló, és az első forduló jelentősége, ahol Jézus Krisztus evangéliuma elér. Ahol ő újat hoz, ott változás történik. És csak ha ez megvan, akkor vagyunk ott a második helyzetben a Zsoltárossal, ahol vannak a köztes fordulók, a köztes helyreállítások. Az élet könnyek és nevetés között zajlik. Mert amit eddig elmondtam, aki tudja, meg aki még nem tudja, annak is vonzó, csodálatos lehet. De amit a Zsoltáros elmond, az múlt idő. Amikor jóra fordította a Sion sorsát, az Úr olyanok voltunk, mint az álmodók akkor. Most nem. Megtelt a szánk örömmel. Azt mondták akkor a népek. Jelentősége, hihetetlen jelentősége van annak, hogy ez megtörtént. Nem lett semmisé, ami történt. De a helyzet változott, mert újra szabadulásért kell könyörögni. Fordítsd jóra a sorsunkat, Uram! Folytatja. Visszatérve ahhoz, amit az egyén átél, az átél, aki Istenhez fordul, az első, a nagy szabadulás feletti öröm idővel megfakul. A legtöbbek, mindenki életében. Eljönnek azok a napok, amikor már nem tölt be ez az öröm, és nem fakad fel a szívedből az újongás, amikor nem érzékeled úgy, hogy amit Jézus Krisztusban kaptál, az hatalmas ajándék és csoda, annyira, hogy ez, erről még álmodni sem tudtam, ez annyira különleges. Sőt, lehet, hogy azt éred meg, hogy a korábbi örvendezés tűnik álomnak. Álom volt, amit én akkor átéltem, és ez a valóság, amiben most vagyok? Nem volt álom. A szabadítás valóságos. Talán igaz sem volt, mondják, talán nem is volt valóság, de nem. Természetes, ahol a Zsoltáros találja magát, hogy átéltem, és most újra ott vagyok, hogy újra szükségem van a szabadulásra. Ez a helyzet, ha megnézzük a mindennapi életben, a világban is teljesen természetes. Isten gyermeke életében, Isten népe életében, meg akkor is, ha nem úgy élünk. Az élet sírás és örvendezés, könnyek és örömök között zajlik. Miről szól egy családnak az élete? És ezt keresztényként ebben nem menekülünk meg. Egyszer sírunk és gyászolunk. Mert valaki elmegy, vagy valami baj történik. Máskor meg örvendezünk, és örülünk. és ünneplünk. Mert valaki születik, vagy valaki megházasodik, vagy valami más öröm ér bennünket. A nagy kérdés, hogy tudunk-e mi még igazán szabadon sírni és gyászolni, és igazán szabadon örülni és örvendezni? Tudunk-e könnyezve vetni, kitartani a nehéz időben, hogy aztán majd újjongva arassunk? Azért kérdés ez, mert az a világ, amiben mi élünk, annyira erősen a fájdalom, a könnyek kiküszöböléséről szól, valamint olyan erővel tompítja el az agyakat és a szíveket a szórakoztatóipar, és az mindez, ami örömpótszernek kínáltatik a számunkra, hogy nagyon távol kerültünk attól, ami a régi kor emberének annyira valóságos volt. Tudtak sírni, és tudtak örülni. Tudtak gyászolni, és tudtak ünnepelni. Mi nem akarunk gyászolni, mert azt gondoljuk, hogy nekünk mindig jól kell, hogy érezzük magunkat, és nem tudunk se gyászolni, se örülni. Lapossá válik az élet. Ráadásul ez a ritmus, könnyek, gyász, vagy szárasság, öröm, újongás, ez megvan az Isten népének az életében is. Erről szól a Zsoltár. Ez az egyház történet tapasztalata, vannak lelki ébredések, Isten kiárasztja az összent lelkét, megelevenedik az Isten népe, megtisztul, örvendezik, dicsőíti Istent, sokan kapcsolódnak hozzá, aztán vannak száraz idők, elborítják a bűnök az Isten népét, megfárad, széthúz, gyengévé lesz. És ezért fontos, hogy a Zsoltáros imádkozik. Fordítsd jóra sorsunkat, Uram, a délvidéki kiszáradt patakmederhez hasonlóan. Ez ma bátorítás, ez ma felhívás, ez ma segítség nekünk, akik itt vagyunk középen, hogy nem kell a múltból élni, ne próbálj a múltból élni. Ne a múlton tűnődj, ne a múlt élményeid akard önmagukban felidézni. A régi nem elég. A régi szabadulás nem elég. Újra van szükség. És elmondhatod, hogy milyen volt régen, hogy a Zsoltáros elmondja. Uram, amikor jóra fordítottad a sorsunkat, olyanok voltunk, mint az álmodók, megtelt a szívünk nevetéssel, de Uram, nem állunk itt meg. Aj, de jó volt, de már nem ez van. Fordítsd jóra a sorsunkat. Jöjj el hozzánk újra. Látod a kiszáradt, kiszikkadt életünk? Látod, hogy olyan, mint a kiszáradt patakmeder a délvidéken, a sivatagban, ahol egy-két hónap, ha van víz a patakban, legtöbbször nincs benne semmi azon a vidéken. Látod, hogy megfáradt az életem? Látod, hogy eltűnt az örömünk? Látod, hogy visszatértek a nyomorúságaim, amikről azt hittem, hogy szabad lettem teljesen, amikor betöltöttél a jelenléteddel? Látod, hogy pusztán engedelmességből élek, élem az életemet nap, mint nap, teszem a dolgomat, GPS-em, mert tenni kell. Fordítsd jóra a sorsunkat újra. Árasz ki a szent lelkedet rám újra. Árasz el jelenléteddel újra. Mert igen, az élet sírás és öröm között zajlik, de Isten népének az életében ez nem véletlenek sorozata csak. Egyáltalán nem. Ott van a lehetőség. Ott adja a Zsoltár, hív rá Isten maga ezzel a Zsoltárral, hogy kiálts, jöjj Uram, jöjj újra, jöjj, tedd meg megint. A Biblia magyarázó azt a címet adta ennek a résznek, hogy meg tudja Isten még egyszer tenni? Olyanok voltak, mint meg tudja Isten még egyszer tenni? Kiáltsuk, meg tudja. Mert megint körbevett a nyomorúság, és megint elcsüggette. Az életünk ezekben a köztes fordulókban zajlik. Kiálts! Harmadszor van egy végső helyreállítás, mert sírás és öröm, nyomorúság és szabadulás, könnyek és újongás. Azért, ha ebbe belegondolunk, azért van ebben valami vigasztalan, nem? Van ebben valami lehangoló, hát van. Jó, de amikor olyanok voltunk, mint az álmodok, akkor nem gondoltuk, hogy ez egy ilyen ciklikusság lesz, hogy kijövünk, bejövünk. Hát ennyi Isten szabadítása? Vagy azt is feltesszük, hogy jó, hát akkor így végigéljük az életet Istennel, de Meddig tart ez? És akkor ott a válasz, hogy ja, tudjuk, hogy meddig tart. Ennyi. Azért őszintén, azért ez egy kicsit kevesebb, mint egy álom. Hát ennél jobbat is el tudnánk képzelni. Mi a történet vége? Van-e egyáltalán vége? És most még egyszer hadd idézem fel ezt a két képet, amit a Zsoltár használ, meg amit Jézus használ. Tekintsünk bele. A Zsoltáros azt mondja, akik könnyezve vetettek, újjongva arassanak. Aki sírva indul, amikor a vetőmagját viszi, újjongva érkezzék, amikor kévéit hozza. Ez a fordítás, ez egy óhajtó mondat. De kijelentő módba tesszük, vagy tehetjük, mint egy ígéret. Aki könnyezve vet, újjongva fog aratni, aki sírva indul, az örömmel újjongva fog érkezni. És akkor feltetjük azt a kérdést, hogy na de mi van avval a vetéssel, ami elpusztult? Mi van akkor, amikor asszály volt? Mi van akkor, amikor nem volt örvendező aratás? Mi van akkor, amikor megtörtént a sírva vetés, fáradtságos munkája, és nem volt újongó aratás, hanem csak nagy össznemzeti gyász. És amit Jézus mond a tanítványoknak, hogy kis idő és nem láttok, nem értik, mert meghalok. Egy kis idő és újra láttok, mert feltámadok. És akkor beszél erről, és azt mondja, hogy az asszony szül, fájdalma van, mert eljött az ő órája, de amikor megszülte a gyerekét, nem emlékszik a gyötrelemre, az öröm miatt, hogy ember született a világba. És ez így van, de nem mindig van így. Ez legtöbbször így van, de nem mindig van így. Legtöbbször lesz aratás, de nem mindig van aratás. Legtöbbször elmúlik a fájdalom, de nem mindig múlik el. Ki tudja, hogy mi történik a gyerekkel, hogy születik, meg nem akarok ebbe belemenni. Ezek a képek azt mutatják, ez a két ebből az életből, a természetből vett kép, hogy alapvetően jelen van, hogy létezik a sírásból öröm, a gyászból ünnep, a fájdalomból újongás. De ha jobban megnézzük mind a két képet, arra is rámutatnak, hogy hát ez részleges. Mert nem mindig történik így. Mert ezek a képek abból a világból származnak, ahol élünk, ahol ciklikusan ismétlődnek a nyomorúság és a szabadulás történetei. És éppen ez a tökéletlenségük az, ami felveti a kérdést. Van teljes szabadulás? Hasonlóan ezek a kisebb szabadulás történetek, amiket átélünk, rámutatnak arra, hogy van esetleg egy végső és nagy szabadulás? Amikor itt Isten egyszer és mindenkorra jóra fordítja a sorsunkat, és amiről tényleg csak álmodni lehet. És nézzétek meg, hogy mindez a két kép Jézushoz kapcsolódik. Jézus életében, halálában és feltámadásában teljesedik be. Amikor Jézus arról beszél a tanítványoknak, hogy a vajúdó asszony fájdalma elmúlik, amikor megszületik a gyermek, akkor az utolsó éjszakát tölti a tanítványokkal, hamarosan elárulják, elítélik, másnap megfeszítik, és aztán harmadik nap feltámad. És azt mondja a tanítványoknak, sírni és jajgatni fogtok, de szomorúságotok örömre fordul. Halálában és feltámadásában. És a másik kép, akik sírva vetnek, újjongva aratnak, Jézus úgy beszél egy alkalommal magáról, ha én, ezt nem teszi hozzá, de erről beszél. A földbe esett búzamag. A földbe esett búzamag el nem hal. Egy maga marad. Ha elhal, sok gyümölcsöt terem. Ő maga az, aki sírva, könnyezve elveszíti az életét. És ő maga az, aki feltámad, hogy sok gyümölcsöt teremjen. És ami Jézussal történik, az nem kép és nem szimbólum. Jézus egy képet használ, és egy szimbólumot. Az anya, a Zsoltár, a vetés, aratás képét. És láttuk, hogy a kép az nem elég. Nem tökéletes ebben a világban. De Jézus nem kép és nem szimbólum. Jézus története, hogy ő meghal és feltámad, nem egy mítosz, hanem történelmi valóság. Az evangélium lényege. És ha ez így van, akkor ő legyőzte a halált. és ami a természetben felsejlik, az ő benne győzelemre jut. Mi ennek a jelentősége? Az, hogy innentől nem csak köztes fordulók vannak annak számára, aki Jézust ismeri, követi és közösségben van vele. Nem csak köztes fordulók, egyszer így, egyszer úgy, hanem van egy nagy történet, ami itt sírás és könyv, az általa mind örömmé és ünneppé lesz. És ez egészen konkrétan mit jelent a gyakorlatban, azt hadd próbáljam a következő módon megvilágítani. Kap valaki egy rossz hírt, a rossz hír az, hogy súlyos betegség gyanúja merült fel az életében. Ő szerettei, eljön a könnyek, a sírás, a szomorúság ideje. A következő vizsgálaton, egy mélyebb, komolyabb vizsgálaton negatív lesz a lelet, és nem beteg. És eljön az öröm és az örvendezés ideje. Megszabadultunk. Jézus vitt át minket ezen? Igen, keresztény emberként neki köszönjük meg. De mi van akkor, amikor a következő vizsgálaton az derül ki, hogy ő valóban beteg? Mélyebb szinten van a fájdalom, az aggodalom és a sírás. De aztán jön a jó hír, hogy ez a betegség mégis orvosolható. És nehéz lesz könnyezve fájdalmammal vetni, végigcsinálni a kezelést. De meggyógyul. Örvendezés. De az is lehet, hogy nem gyógyítható, és azt mondják neki, hogy 5 éved van még. Körülbelül. A könnyek, de még van 5 évem, uram. És az öröm. És ha még egy mélyebb szintre megyünk, mert keresztény emberként oda megyünk, ha meghal, akkor feltámad. Így lesz minden kicsi történetünk. Az egy nagy történet része. És így visz be minden fájdalom és minden könyv, és minden öröm, és minden szabadulás. Így visz be minket az Úr Jézus Krisztushoz, akiben teljessé vált ez a történet. Nincs olyan könyv, amit ne váltana fel újongás. Keresztény életében nincs olyan. Nincs olyan fájdalmas magvetés, amely egy ponton ne fordulna be abba, hogy örömmel hozzuk a kévéket. Nincs olyan. Nem hiába való, amit ő benne teszünk. Nincs olyan gyötrelmes vajúdás, amit nem felejtenénk el majd akkor, amikor megszületik Krisztusban ez az új élet, az eljövendő világban. És ezért a legcsodálatosabb, legálomteribb és legújongóbb pillanat, amit eddig Jézussal bármikor átéltél, semmi ahhoz képest, ami a végső fordulóban ránk vár. És ezért az evangélium avval fejezi be a történetet, hogy ő majd letöröl minden könnyet a szemeinkről. Amen. Imádkozunk. Urunk, hozz vissza a mi fogjainkat. Szabadítsd meg a te népedet. Taníts bennünket hozzád kiáltani. A köztes fordulókban újra és újra fordulj hozzánk, Urunk, árasz el szent lelkeddel. És most így imádkozunk, jöjj szent lélek, szállj le ránk. És hogy megnyitjuk a szívünket, mert már csak visszaemlékezni tudunk, de oly nehezen hordozzuk a terheket, oly fájdalmasan vetjük a magot. Talán fel is adtuk már, kiáltunk, fordulj hozzánk, szabadíts meg, árassz el lelkeddel. Akik feladták, akik nem mennének már tovább, hadd kapjanak most erőt, és azt a bizonyosságot, hogy egy napon majd újongva aratunk. Hozz vissza a mi fogjainkat, taníts meg minket imádkozni. Taníts még minket imádkozni a szeretteinkért, taníts meg imádkozni a gyermekeinkért. Iskola évnek elején, kezdetén, Hordozzuk őket te előtted. Taníts meg minket imádkozni a szüleinkért. Akár idősebbek, akár kevésbé. Hogy kapjanak benned békességet. Taníts meg minket imádkozni a házastársunkért. Hogy áldást kérjünk annak az életére, akit mellénk helyeztél. Imádkozunk azokért, akik egyedül vannak. Imádkozunk azokért, akik elbúcsúztak a házastársuktól. Imádkozunk azokért, akik szülőket temettek el. Könyörgünk azokért, akik gyermekeket temettek el. Hogy a könyvből legyen gyógyulás és nevetés. És egészen mélyen vigasztalj minket. Az evangéliummal. Te magaddal, Úr Jézus Krisztus, hogy te egy napon letörölsz minden könnyet a szemeinkről. Így jövünk most te eléd, és így imádkozunk, nem csak magunkért, gyülekezetünkért, hanem azokért a közösségekért, ahova helyeztél bennünket, nagyobb családunk, munkatársaink, a munkahelyünk, mind-mind előtted van, mindről-mindről gondod van. Imádkozunk ezért a lakóterepért, az itt élők közösségéért, békéért, igazságért, igaz kapcsolatok születéséért, jó dolgok elindulásáért és megerősödéséért, rossz dolgok elnémulásáért és megállásáért. Imádkozunk a városért, Budapestért, azért, hogy az evangélium terjedjen ebben a városban. Imádkozunk így az esti Isten tiszteletért. Fordulj hozzánk, áraszt ki lelkedet. Adj sok olyan embert, aki az első fordulót átéli és megismer téged. Imádkozunk, Urunk, az országért, országunk vezetőiért. Adj nekik bölcsességet, alázatot, igaz szívet a nehéz helyzetben. És kérünk, hallgass meg a mi csendben, szívünkben elmondott imádságainkat. Mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, ki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. A mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket a kísértésbe, szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké.